egy születetekre, Úr Krisztus zárításában. Egyenesek és békesség, Istentől, Atyától, és a Úrunkat, Úrjéről Krisztustól. Amen.
Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk ma is a Lukács evangéliumából. Az első rész 26-tól a 38. versig. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt, üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme, fogansz méhedbe, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő. És a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja át atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki, a Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged. Ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Válaszoljunk imádságban a hallott igére. Szerető mennyei édesatyánk, szeretnénk mi is így válaszolni neked, hogy legyen meg a te akaratod, történjék a te akaratod szerint. Szeretnénk mi is ezt a bizalmat elnyerni, szeretnénk mi is így hozzád állni, így eléd jönni ma is, hogy amit te készítesz, az biztos, hogy sokkal jobb, mint amit mi ki tudunk találni. Szeretnénk ezt a bizalmat megszavazni neked, még akkor is, hogyha sokszor, amit mondasz, az félelmetesnek tűnik. Megrettenünk. Fájdalmakkal járhat. Szeretnénk mégis rád bízni az életünket, tudva, hogy amit te akarsz velünk, az a legjobb. Úrunk, így szeretnénk most eléd hozni az életünket, a családjainkat, a terveinket, a karrierünket, az álmainkat. Legyen meg a te akaratod. Kérünk, Urunk, hogy mutasd meg, akár angyalszavával, akár igével, akár az eseményeken keresztül, kérünk, hogy fedd fel az akaratodat az életünk számára, hogy tudjunk mihez igazodni, hogy lássuk azt tisztán, és hogy meg tudjunk hajolni, úgy, mint Mária. Szeretnénk, Urunk, hogyha az imádság, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, olyan valósággá lenne az életünkben, hogy így folytathatnánk, hogy legyen meg a te akaratod az én életemben is. Kérünk, édesatyánk, hadd mozdíts elő ezt a dolgot a mai alkalom, hadd tudjunk rád figyelni, hadd tudjuk szent lelkedet beengedni, hadd tudjunk az igédnek engedelmeskedni, bármit jelentsen is ez. Hívunk, várunk, Szentlélek, Úristen, készítsd ezt a találkozást, ezt a megtestesülést mi bennünk is. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk Jézusért. Amen.
A mi Isten tiszteletünk, ígére figyelésünk jöjjön tőled, Urunk, aki teremtettél, fenntartasz és kézben tartasz mindent. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten bennünket megszólító szavát, ahogyan most olvasom az előbbi igeszakasz folytatásából az igét, Lukács evangéliuma első fejezetének 46. versével kezdődő részből. Mária pedig ezt mondta, magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong, Isten az én megtartóm előtt. Mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt föl. Éhezőket látott el javakkal, és bővölködőket küldött el üres kézzel. Felkarolta a szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon nagy öröm karácsony ünnepén találkozni, és azt ünnepelni, hogy ennyire fontosak vagyunk Istennek, hogy fontosnak tartott, hogy meglátogasson bennünket itt ezen a földön, hogy egyé legyen közülünk, és ezzel az örömmel találkozunk ma délelőtt, hogy hát mi is szeretnénk itt lenni, megjelenni. Isten megjelent itt ezen a földön, emberi testben, és szeretnénk most mi is megjelenni. És mindig, amikor egy régen várt találkozásra készülünk, akkor van egyfajta izgalom az emberben. Vajon milyen lesz majd ez a találkozás? Biztosan, amikor itt az ünnepek kapcsán rokonokat látogatunk, esetleg rég nem látott családtagokat keresünk föl, akkor többször bennünk van ez az érzés, hogy milyen lesz majd ez a találkozás. Régóta készülünk rá, tudjuk, hogy a naptárban be van írva, ott van az elkészített helye, vajon milyen lesz, hogy fog sikerülni? Sikerül majd találkozni? Ott leszünk egy időben, egy helyen, de vajon lesz ebből találkozás? Sikerül mindannyiunknak megérkezni? Tudunk-e egymással őszintén, meleg szívvel beszélni? Vajon megértjük-e egymást? Nem beszélünk-e el egymás mellett? Vagy pedig, nem tudom, nem vállaljuk annyira a kockázatot, és megmaradunk egy ilyen felszínes kommunikáció mellett. Beszélhetünk az időjárásról, beszélhetünk arról, hogy milyen nagyon nőttek a gyerekek, de vajon lesz-e találkozás egymással? Most, amikor itt vagyunk Isten előtt, mindannyian ezzel a szándékkal érkeztünk, hogy ővele szeretnénk találkozni, akkor szintén lehet, hogy itt van bennünk ez az izgalom, hogy vajon milyen lesz ez a találkozás. Tudunk találkozni egymással? Őszinte lesz ez a találkozás? És amikor a találkozásra készülünk, akkor sokszor hát ott van az emberben a félelem is. Vajon jó lesz ez a találkozás? Vajon tényleg megéri? Vajon tényleg megéri kimozdulni a komfortzónámból, és az Isten hívására lépéseket is tenni akár? Hogy ahol most éppen állok az életemben, hogyha ezt hallom, ha az Istennek ez a mostani üzenete hozzám, hogy lépjek egyet előre, akkor az rendben lesz. Nem fogok pórul járni miatta. Azt gondolom, hogy a hívő életnek egy nagyon fontos területe az elköteleződés. Amikor én leteszem a voksomat Isten mellett, és azt mondom, hogy legyen úgy, ahogy ő akarja. Erről olvastunk itt Máriának a hozzáállásában. Leteszi a voksát Isten akarata mellett. De hadd mondjam azt, testvérek, hogy az egyik legnagyobb kihívása a hívő ember életében pontosan ez, az elköteleződés, a bizalom az Istenben. És talán a legnehezebb mondat, amit a hívő ember valaha is kimondhat, az éppen ez, hogy legyen meg a te akaratod. És milyen érdekes, hogy nagyon nem is tudjuk megspórolni. Mert ahányszor találkozunk itt vasárnapról vasárnapra, még csak karácsony se kell hozzá, mindig elhangzik az Úr imádság, és mondatja velünk maga az Úr Jézus, hogy legyen meg a te akaratod. És ahogyan hát ez az imádság meg van szerkesztve, mindennapi kenyér kéréséről van benne szó, tehát Jézus ezt egy olyan imádságnak szánta, hogy igazából mindennapi használatra való, hogyha nem is szó szerint minden nap hangzik el, de a benne szereplő dolgok a mindennapos imádságainknak a tárgya kell, hogy legyenek. És Jézus valahogy erre hív bennünket, hogy nap mint nap ez a mondat, így vagy úgy, de elhangozzon a szánkban az Isten felé. Legyen meg a te akaratod. Micsoda kihívás. Micsoda terheket jelenthet ez sokszor. Mindannyian érezzük ennek a súlyát, mert alapvetően mi nem erre vágyunk. A mi alapbeállítottságunk az, hogy legyen meg az én akaratom. És erre nem is nagyon kell tanítani bennünket. Születésünktől fogva ezért harcolunk. Legyen meg az én akaratom. És hát aztán utána kinek hogy sikerül a nevelése, neveltetése. Lehet, hogy valamennyire sikerül ezt kontrollálni. Lehet, hogy levetkőzzük az érzéseinket sokszor, és már nem sírjuk el magunkat, már nem hisztizünk. Megtanítottak bennünket a szüleink viselkedni, de mégis a szívünknek az alapvető szándéka, születésünktől fogva, mégiscsak ez, hogy legyen meg az én akaratom. Miért? Mert az biztos jó lesz. Mert hogy mi lesz jó nekem, ki tudja. Ki más tudhatná, ha nem én. Legyen meg az én akaratom. Az a nagy kérdés, hogy mi van akkor, ha a kettő nem egyezik. Vágyom rá, hogy legyen meg az én akaratom, Isten pedig erre a kihívásra hív, hogy mondjam, hogy legyen meg az ő akarata. Ne csak szája. Nagyon könnyű szájjal mondani. Tartalom nélkül elmondani egy imádságot, bármikor le lehet darálni. Sokszor vegyük észre a saját imádságainkban, hogy néha úgy mondjuk ki, hogy nem is vettük észre, hogy kimondtuk ezt a mondatot. De igazából Isten erre a szívbeli találkozásra hív bennünket, erre a szívbeli bizalomra, hogy ez lenne jó, hogyha tudnánk vágyni az ő akaratát. A félelem a találkozásban pontosan ez. Mi van, ha a kettő nem egyezik? Lehet, hogy most is éppen úgy vagyunk itt, hogy hát eljöttünk a templomba, karácsony van. Lehet, hogy ha valaki mindig szokott jönni, már a rutin is hoz bennünket. Lehet, hogy ha évtizedek óta hívő emberek vagyunk, akkor már csak föl sem merjük tenni a kérdést, hogy ott leszünk-e a templomban. Természetes, hogy ott leszek. De ebben a találkozásban van egy kis rizikó. És sokszor a szívünkben ott van az óvatosság, ott van a gyanakvás Istennel szemben. Jó lesz az, amit az Isten tervez nekem. Valóban akarom. Valóban előre viszi az életemet? Ugye a mi alapgondolatunk, ez, hogy én tudom, mi az, ami nekem jó, nem egy mai gondolat. A Szentírás elején rögtön találkozunk ezzel a gondolattal, ott éppen a kígyó biztatására gondolkodik így az ember, megmondta az Isten, mi lenne jó, de majd én jobban tudom. Legyen meg az én akaratom. Én okos szeretnék lenni. Isten arra szeretne hívni bennünket, hogy nagy dolgokat cselekedjen. Azt mondja az Ézsaiás könyvében, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Halljuk az üzenetet, Isten valami hatalmas nagy bizalomra hív bennünket. Saját magáról beszél. Azt mondja, hogy lehet, hogy neked vannak jó megoldásaid. Lehet, hogy látsz bizonyos részeket az életedből, bizonyos területeket, ahol egyik vagy másik lépés talán előre vinne. De azt mondja, hogy én pedig az egészet látom. Én látom az egész életedet, a fogantatásodtól kezdve, a föld életed végéig, és azon túl. Amikor Isten az életünket mérlegeli, amikor Isten bizonyos lépésekre hív bennünket, akkor nem a rövid távú hasznokat lógatja a szemünk elé, hanem azt mondja, hogy én tudom, hogy mi a jó. Most és egy örök kivalóságon keresztül. Hát Isten erre a bizalomra hív bennünket. Tudsz-e bízni bennem? Tudsz-e így lépni? Mária énekét olvastuk most itt az Isten tisztelet elején, és ahogyan a lekcióban találkoztunk az igével, látjuk, hogy ez a fajta örvendezés maga az, hogy Mária ebben az állapotba kerül, nem előzmények nélküli. Mária nem a saját testi változásaiból vette észre azt, hogy ő gyermeket vár. Isten megtehette volna azt, hogy hogy Máriát nem is avatja be, mit fog ő cselekedni. De mégis ez Isten munka módszere, beavatja Máriát, elmondja, mit fog cselekedni. Jár az angyal Máriánál, és olvassuk, Mária pedig hallja a fülével, hogy mit tesz majd az Isten veled. Mi lesz az Isten akarata? Mit akar kezdeni a te életeddel? Hogyan akar téged használni? És Mária hallja, hát nem látjuk itt kiábrázolva, de el tudjuk képzelni az arcát, hogy milyen érzések futhatnak végig rajta. Tényleg, én velem. Most, ebben a pillanatban, ebben az állapotban, mi lesz ebből? Nem tudjuk, hogy hogyan cikáznak Máriának a gondolatai, csak azt látjuk, amikor már jön a válasz Mária részéről, és egészen megdöbbentő a válasz, ami elhangzik. Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Csodálom Máriát, hogy ebben a beszélgetésben ő tudott válaszolni az angyalnak. Hogy nem mondta azt, hogy bocsánat, legalább több időt kérek. Legalább gyere vissza holnap, vagy holnap után, vagy jövőre. Hadd mérlegeljem egy picit tovább. Mária tud válaszolni. Legyen nekem a te beszédet szerint. Micsoda vakmerőség, gondoljunk csak bele. Mennyi minden változik és borul Máriának az életében. Nem felelőtlenség? Miért dönt így Mária? Milyen oka van arra, hogy ő így döntsön? Ott van abban az állapotban, amiben hát minden szerelmes szeretne lenni, már célegyenesben a házasság, és akkor egyszer csak jön egy olyan üzenet, ami mindent fölkavar, mindent megboríthat. És Mária azt mondja, hogy legyen nekem a te akaratod szerint, a te beszédet szerint. Micsoda felelőtlenség. Az lenne, hogy a Máriának nem lenne nagyon jó oka arra, hogy így válaszoljon. Mária ismeri azt az Istent, aki erre a kalandra, erre az izgalmas útra hívja őt. Most, ezen a mai Isten tiszteleten ezt nézzük meg egy picivel közelebbről, hogy vajon nem volt-e rossz döntés. Mi abban a helyzetben vagyunk, hogy olvashatjuk a Szentírásban a történetet, és csak egyet kell lapoznunk, és már is látjuk, hogy hónapokkal később mi történik. És abban a helyzetben vagyunk, hogy újra Máriát hallgathatjuk. Halljuk Máriának először az ő felajánlását, itt vagyok, legyen velem úgy, ahogy te szeretnéd, és aztán utána lapozunk egyet, és Mária énekében már ezt olvassuk, hogy már ott van a születés környékén, már érzi a kisbabának a mozdulatait, már közeledik az a nagy esemény, most már letagadhatatlan, most már a környezet is látja, most már vállalni kellett ezt az esetet a leendő férjem előtt, a szüleim előtt, a szomszédok előtt. Most már mindenki tudja rólam, hogy áldott állapotban vagyok. Mindenki tudja azt is, hogy még nem házasodtunk össze Józseffel. Mindenkinek megvan a maga gondolata erről. Hiszik vagy nem hiszik azt, amit én mondok az angyalról, meg Isten csodálatos ötletéről. Elteltek hónapok, és most erre nézzünk rá egy picit, hogy vajon nem bánta meg Mária. Micsoda felelőtlenség volt ezt mondani, ilyen gyorsan, egy levegőre, hogy hát legyen a te akaratod szerint, a te beszédet szerint. Nem bánja meg? Hát erről szól Máriának az éneke, hogy nem bánta meg. Nem bánta meg Mária az ő hozzáállását. Ahogy válaszol, vagy ahogy énekel itt most, igazából három gondolatot szeretnék csak kiemelni. Az első, hogy Mária ezen töpreng, hogy milyen hatalmas dolgokat cselekedett Isten. A második, hogy nem számít a sorrend, és a harmadik pedig örülök, hogy láthatom, amit Isten tesz. Az első tehát ez, Isten nagy dolgokat tesz. Az 54. 55. versben olvastuk ezt. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amit kijelentette atyáinknak. Mária, ez a fiatal lány, aki a maga szemszögéből szemlélhetné az egész eseményt, aki már csak a koránál, meg a helyzeténél fogva is leragadhatna itt, hogy mit tesz velem az Isten, tud ezen túllátni. És azt látja, hogy ami itt most én velem történik, az elsősorban nem is csak én velem történik, hanem Istennek itt egy hatalmas nagy terve válik valóra. Hogy én része lehettem annak, ami Istennek az üdvözítő terve, az emberiségre nézve, ami az én népemnek a megmentéséhez hozzátartozik. Azt mondja, felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amit kijelentette atyáinknak. Mária, miközben gondolkodik a történtekről, efelől törvendezik, hogy az Isten terve válik valóra. Hogy az Isten ígéreteket tett az övéinek. És hogy ezek az ígéretek, ezek szépen valóra válnak, beteljesednek. Mária látja azt, hogy szüksége van itt az emberiségnek egy megmentőre. Isten erről sokszor beszél az Ószövetségben. Szükség van valakire, aki változást hoz be abban a hadi állapotban, ami beállt Isten és az ember között. A bizalmatlanságban, a rossz hiszeműségben, a gyanakvásban, a félelemben. Ebben kell, hogy valami változás álljon be. És az is világos, hogy az ember ezen nem tud változtatni. Ez csak Isten oldaláról lehet megtörni ezt az állapotot. A Biblia elején olvasható bukásról szóló történet csak úgy alakítható valahogy mégis egy jó történetté, hogyha eljön egy szabadító. Ez az áldozatoknak az üzenete. Ha az Ószövetséget olvassuk, nagyon sok számunkra most már nehezen érthető és sokszor véres történetet olvasunk benne. Arról, hogy hogyan kellett állatokat levágni, hogyan kellett a vérüket kifolyatni. Néha, amikor bibliai témájú filmeket nézünk, akkor is értetlenül állunk ezek előtt az esetek előtt. Most a hittanórákon is néztünk egy Jézus születéséről szóló filmet, és nem volt olyan csoport, aki ne rökönyödött volna meg azon, amikor egy áldozat bemutatás jeleneteit mutatják a jeruzsálemi templomban. És számunkra ez értelmetlen mészárlás, hogy miért kell levágni azokat az állatokat? Miért olvasunk ennyit a Bibliában erről, hogy itt vérnek kell folynia, és aztán mi történjen azzal a vérrel, hogy hova kell hinteni, mit kell vele csinálni? De a Biblia embere értette, hogy miről van itt szó. Arról szól az egész Ószövetség, hogy ami elromlott az ember Isten ellen való lázadása során, az csak úgy válhat újra egy jó történetté, csak úgy lehet ezt a kapcsolatot helyrehozni, hogyha itt valamiféle helyettes áldozat lesz bemutatva. Fizetni kell a bűnért, fizetni kell. Ki fog fizetni a bűnért? Ez a nagy kérdés. Én fogok fizetni az Istennek? Én lázadtam ellene, én voltam engedetlen, jogos lenne, hogy nekem kéne fizetni. De hát én nem tudok fizetni. Hogyan fizethetnék egy örökkévaló Istennek? Mit tudok adni neki, aminek fizető értéke van? Mi az, amivel a haragját lehet csendesíteni? Mi az, amivel újra abban szeretetteljes légkörbe vagy kapcsolatba helyezkedhetek, ami egyszer ott nagyon régen még megvolt? Érezzük, hogy hát mit tudnánk mi adni az Istennek? Isten mondja is az Ószövetségben, hogy enyém az egész föld, és ami betölti. Mit tudnék én adni az Istennek? Az egész Ószövetség arról szól, hogy kell valamilyen helyettes áldozat. Én nem tudok fizetni, kell valaki, aki helyettem fizet. És erről szólnak az áldozatok, hogy egy ártatlan állat levágása. Valaki meghal az én bűneimért. De aztán azt is látjuk, hogy az állatok nem tudnak eleget fizetni az Istennek. Kell egy szabadító. És amikor az angyal azt mondja Máriának, hogy nevezd az ő nevét Jézusnak, annak a gyermeknek a nevét, aki majd tőled származik, akkor ez nagyon ismerősen cseng Máriának, hogy Jézusnak? Hát ez azt jelenti, hogy szabadító. Hogy ő lesz az, aki majd ezt a szabadítást el fogja végezni. Milyen legyen ez a szabadító? Azt mondja Mária, hogy nagy dolgokat cselekedett Isten. Hatalmas dolgokat cselekedett. Mert hogy egy szabadítót küldött. Nem volt ez ám olyan egyszerű, mint amennyire első ránézésre tűnik. Mert hogy milyennek kell lenni ennek a szabadítónak? Hát hogyha az ember vétkezett az Isten ellen, akkor csak ember fizethet ezért. Mindenképpen ugyanannak az emberi természetnek kell fizetni a bűnért, aki azt elkövette. Az nem lenne fair, hogyha másvalakin próbálnánk bevasalni a mi adósságunkat. Ha az ember bűnös, akkor az embernek kell fizetni. Tehát embernek kell lennie ennek a szabadítónak, de ugyanakkor Istennek is kell lennie, mert egy ember túl pici ahhoz, hogy az örökkévaló Istent kifizesse. Embernek és Istennek is kell lennie. Magyarul ez csak akkor lehetséges, hogyha az Isten emberré lesz. Az ember sokszor próbált már megistenülni, de ez nem sikerült még soha. De az Isten emberré lehet. És erről szól ez a nagy esemény, hogy az Isten emberré lesz. Nagy dolgokat cselekedett az Isten. És miért nem lehetett ez ennél egyszerűbben? Miért kellett a szűztől való születés? Azért, mert pontosan ilyen szabadítóra volt szükségünk. Mert hogy igaz, hogy Isten, igaz, hogy ember, de ez még mindig kevés. Ennek az embernek tökéletesnek kell lennie. Bűntelennek. Nem fizethet valaki olyan én helyettem, aki a saját adósságát görgeti magával. Nincsen fizető értéke annak, aki már önmaga is el van adósodva. Tehát, hogyha az Isten emberré lesz, akkor tökéletes embernek kell lennie. Olyan valakinek, aki tökéletesen ártatlan, aki egyetlen egy bűnt nem tesz, akinek a gondolata, a szándéka, az Istenhez való hozzáállása mindenben tökéletes, szép, ugyanaz a harmónia jellemzi, mint ami ott megvolt még az Éden kertjében. Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy bármennyire is szeretünk gyönyörködni a saját gyerekeinkben, én nekem is vannak gyerekeim, és hát ismerem őket a kezdetektől, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a fajta tökéletes harmónia, ez az ember nem hozza magával a születésétől fogva. Azt olvassuk a Szentírásban, mindannyian egyfajta fájdalmas örökséggel születünk meg. Vannak olyan dolgok, amelyeket a szüleinktől öröklünk. Vannak mindannyiunknak olyan testi tulajdonságai, amikben föl tudjuk fedezni a saját szüleinket. És én néha szoktam abban gyönyörködni, amikor ismerem valahonnan, mondjuk egy hittanóráról valamelyik gyereket, és találkozom a szülőkkel, és föl tudom fedezni a vonásokat, a hasonlóságokat, hogy jé, ők tényleg összetartoznak. Vannak dolgok, amelyeket valóban a szüleinktől öröklünk. És ez nem csak testileg van így, hanem hát ez így van lelkileg is. És a Szentírás beszél erről, hogy fájdalmas örökséggel születünk meg, mert hogy Ádámnak az engedetlen és függetlenedni vágyó szíve, ez a, ami ott az édenkerti történetben kicsúcsosodik, hogy legyen meg az én akaratom, ez valahogy születésünktől kezdve bennünk van, hogy legyen meg az én akaratom. Ezért aztán Jézusnak a születése nem történhetett akárhogy. Hanem amikor az Isten emberré lesz, akkor neki egy tökéletes embernek kell lennie, aki nem csak itt a Földön nem tesz bűnt, hanem még ezt a fájdalmas örökséget sem hordozza. Ezért kellett a szűztől születés. Sokan fönn szoktak akadni ezen, hogy hát ez olyan elvont, meg olyan túlvilági, annyira nehezen hihető, ehhez csoda kell, hogy megtörténjen. Hogyha nem hiszek a csodákban, akkor igazából olyan furcsa ez a történet. Nem lett volna Istennek egyszerűbb egy olyan történetet elénk adni, ami könnyebben hihető, amin nem lehet ennyire fönnakadni, vagy egy kicsit felvilágosultabbnak tűnik. Hadd mondjam azt, kedves testvérek, hogy lehetett volna, de ez nem lett volna egy sikeres történet. Hogyha Jézus nem ilyen módon jön el erre a földre, akkor hadd mondjam nagyon határozottan, hogy akkor nincsen megváltás. Hogyha ő nem Isten, hogyha ő nem ember, és hogyha ő nem egy szűztől született, fölülről jövő, Ádám örökségétől mentes, tökéletes ember, akkor nincsen megváltás. Ez volt pontosan az a mód, ahogyan Jézusnak el kellett jönnie erre a földre. Ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy valóban szabadító születhessen, és hogy Jézus az ő nevéhez híven valóban szabadságot tudjon hozni nekünk a bűneinktől és az Istennel való kapcsolatban. És amikor Jézus megszületik, akkor valóban megkaphatja ezt a nevet, szabadítót, üdvözítőt támasztott nekünk. És Mária, amikor ezt érzi, vagy amennyit ebből fölfog, nem tud más tenni, mint lenyűgözés e fölött álmélkodik, hogy nagy dolgokat cselekedett, hatalmas dolgokat művelt velem az Isten. Felkarolta szolgáját, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, amit kijelentett atyáinknak. Isten ígéretei valóra váltak. Itt van a szabadító. A következő, amit Mária szemlél, az pedig az ebben való gyönyörködés, hogy Istennél a sorrend az nem számít. Azt mondja, rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára. Amikor Isten munkálkodik, akkor azt úgy teszi, hogy hatalmasokat döntött le trónjukról, és magalázottakat emelt föl. Éhezőket látott el javakkal, és bővölködőket küldött el üres kézzel. Mária miközben szemléli Istennek a munkáját, azt mondja, ki vagyok én? Miért pont én velem teszi mindezt Isten? Honnan jövök? Ki az én családom? Miért lettem én erre alkalmas? hogy az Isten engem használjon ebben a hatalmas munkájában. És aztán odáig jut, hogy mindegy, hogy honnan származom. Nem azért cselekszik Isten nagy dolgokat, mert az én származásom, vagy az én képességeim, vagy bármi is engem felhatalmazott volna arra, hogy az Istennek az eszköze legyek. Nézzük csak meg a karácsonyi történetet, mennyire így van ez, hogy Isten rátekint a megalázottakra, a senkikre is, megszégyeníti a valakiket. Az első tanúi Jézus születésének a pásztorok, kivetett emberek, magukban magányosan élik az életüket. Kicsit gyanúsak is voltak a saját korukban. Olyan maguknak való marcona, kinézetű emberek lehettek, akiket megkeményített az időjárásnak a sokféle viszontagsága. Az emberektől való elszakítottság, meg a magány biztos, hogy hatással volt rájuk. Amikor az ember szóba állt velük, akkor lehetett hallani azt, hogy talán már nagyon régen, lehet, hogy hetekkel ezelőtt álltak utoljára szóba emberrel. Nincs gyakorlatuk a beszédben sem. Olyan, mindenképpen olyan furcsa, gyanakvást keltő figurák ezek a pásztorok. És milyen érdekes, hogy amikor Jézus megszületik, mégis Isten őket választja. Ők az első számú tanúk. A megvetettek, a gyanúsak, és annyi mindenki volt ott Betlehem környékén, aki lehet, hogy népszerű, vagy gazdag, vagy finom úriembernek számít, vagy a társaságnak közkedvelt központi figurája lehetett, és ők nincsenek ott. A pásztorok ott vannak. Vagy pedig a napkeleti bölcseknek a látogatása szintén erről szól. Istennél nincsen az a sorrend, amely alapján mi megítéljük az embereket. A távoliak térben, kultúrában, hitben, ők ott vannak. Nagyon messziről jönnek, Mezopotámiából. Egész más a kultúrájuk. Talán más a hitük is. Azt olvassuk, hogy csillagjóslással foglalkoznak. És közben pedig ott vannak a közeliek, ott van maga Heródes király, aki helyben van, egész közel Betlehemhez ott van, Jeruzsálemben a palotája. Azt olvassuk, hogy Heródes királynak ott van az udvari papsága, ott vannak az írástudók. Amikor a napkeleti bölcsek útbaigazítást kérnek, akkor ők azok, akik megtalálják az írásokban a konkrét helyet, hogy hol kell megszületni a Messiásnak. És miután útbaigazítják a bölcseket, maradnak Jeruzsálemben. A bölcsek elmennek, követik a csillagot, megérkeznek arra a helyre, ahol megszületik az emberélet Isten, és közben Heródes, közben a papok, közben az írástudók, akik forgatják az Isten beszédét, és képben vannak azzal, hogy mit kell cselekednie Istennek, ők pedig ott maradnak. Hideg marad a szívük. Nem is lesz ebből találkozás. Már amikor Heródes, nem is ő maga, hanem a katonái mennek, már csak hűlt helyét találják a Messiásnak. Lehet, hogy amikor itt vagyunk most az Isten tiszteleten, akkor hát mi is küzdünk ilyenfajta gátlásokkal. Egyáltalán, amikor az Isten dolgaira gondolunk, meg arra, hogy ő cselekedhet, és nagy dolgokat tesz ebben a világban, sokszor küzdünk gátlásokkal. És sokszor van bennünk ez az érzés, hogy nézünk valakit, és azt mondjuk, persze őt megértem, ő olyan hívő forma, őt így nevelték, ő neki ez könnyebb. Ő nem olyan megterhelt körülmények között éli az életét. De ki vagyok én, hogy az Isten velem is nagy dolgokat tegyen. Mária ezt mondja, amikor az Isten munkálkodik, hatalmasokat dönt le trónjáról, és megalázottakat emel föl, éhezőket lát el javakkal, bővölködőket küld el üres kézzel. Isten nem akkor fog csodát tenni az életemben, hogyha jó családból származom. Hadd mondjam azt, hogy még csak nem is akkor, hogyha már elejétől végig elolvastam a Szentírást. Nem akkor, hogyha olyan jó kis helyén való idézeteket tudok belőle mondani. Csodálunk néha másokat, hogy milyen frappánsan tudnak idézni a Szentírásból. És én emlékszem arra, hogy mikor így kezdtem ismerkedni az Isten igéjével, akkor így el nem tudtam képzelni, hogy hát ez hogy lehetséges, hogy ennyi minden belefér az ember fejébe. Hol vagyok én ehhez képest? De aztán sokszor látjuk ezt is, hogy ehhez is hozzá lehet szokni. Meg lehet fásulni, meg lehet keményedni. És annyira felszabadító, meg felfrissítő látni friss hívőket, akik esetleg lehet, hogy nem is ugyanazokat a szavakat használják, mint az évtizedek óta templomba járó embereket, csak egyszerűen beszélnek arra, hogy Isten megjelent az ő életükbe. és hogy csodákat tesz, hogy csodákban járnak. Nem tettek semmit, csak megbíztak Istenben. És hogy Isten nagy dolgokat tett. Istenén nem számít a sorrend. Nem jöhetek olyan messziről. Nem lehetek annyira tudatlan, hogy ne tudna és ne akarna csodákat tenni az én életemben. Úgyhogy nyugodtan vetközzük le a gátlásainkat, a mellettünk ülő sem külön nálunk. Mindannyian ugyanannak az ádámi természetnek a részesei vagyunk születésünktől kezdve, de az Isten csodákat tesz. És az utolsó dolog, amire szeretném fölhívni a figyelmet, az pedig az, hogy amivel igazából Mária kezdi, hogy hát örülök, hogy láthatom. Az Isten nagy dolgokat tesz, nem úgy működik, ahogyan az emberek működnek, nem úgy rangsorol, ahogy ezt én tenném, és én pedig örülök, hogy mindezt láthatom. Érdekes, hogy Mária ezt pont fordított sorrendbe fejti ki. Ő először indul innen, hogy ő láthatja, és megérkezik oda a végén, hogy igazából ami velem történik, amit én átélek, az belesimul az Isten üdvözítő tervébe, és az ő népének a szabadításába. Én azért beszélek erről fordítva, mert Máriának ez volt a nagy dolog, hogy az én utam az egész népet megmenti, Isten cselekszik az ő népében. Nekünk már igazából ez a nagy dolog, hogy Isten a mi népünkben is cselekszik. Hogy Isten persze ott akkor a zsidó nép között cselekedett, de hogy ez elérkezhet hozzám is. Hogy ezt szemlélhetem én is. Hogy ez nem kell, hogy ott maradjon 2000 évvel ezelőtt Betlehemben, egy másik kultúrában, Izraelben. Nem kell, hogy az évezredek óta Istenhez tartozó, vagy az Isten közelében levő zsidónéknek a sajátja legyen, hanem mi, akik nem zsidó származásúak vagyunk, hanem csúnyán hangzik, de pogány származású hívők vagyunk. Ez valóság lehet a mi számunkra is. Nekünk ennek nagyon nagy üzenete van. Mária azt mondja, hogy fantasztikus dolog, hogy én ezt láthatom. Nem így mondja, hanem azt mondja, hogy magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten és az én megváltóm előtt. Ez Máriának a hozzáállása. Isten cselekedett, én pedig láthatom. És ez egy örvendetes dolog. Újjongok. Érdekes, mert hogy ez volt az alapvető kérdésünk, hogy nem bánja meg Mária? Neki biztos, hogy mások voltak a tervei. Ott van a maga gondolataival, vágyaival, örömével, fiatal lányként, szerelmes, megtalálták egymást a vőlegényével, készülnek az esküvőre, egy év a jegyesség. Emlékszem a saját jegybenjárásomra is, hogy mikor felhúztuk a gyűrűt az ujjunkra, és az emberben van egy pici huncutság ilyenkor, hogy hát ezt nem kürtölik ki a világba, hogy eljegyzésem volt. De úgy figyeli a többieknek az arcát, és valahogy ez akkor nagyon fontossá válik, hogy észreveszik-e a gyűrűmet, vagy látják-e, mi lesz a reakció. És emlékszem, hogy mindig, amikor valaki meglátta és rákérdezett, akkor hát úgy elkezdett erősebben dobogni a szívem, hogy jaj, de jó, kiderült, hogy hát ilyen nagy dolgok történtek a mi életünkben. Mária szerelmes, készül a házasságra. Megvannak a maga tervei. Tudja azt, hogy mi az, ami neki jó. Ehhez képest Isten előáll egy másik forgatókönyvvel, és azt mondja, hogy ez lesz a jó. Neked is, hát a népednek is, és az egész emberiségnek. Nem felelőtlensége, hogy Mária azt mondja, hogy legyen. Mi az eredmény? Hónapokkal később, miután mindez megtörténik, mikor a gyermek megfogan, mikor a pocak gömbölyödik, mikor már célegyenesben a baba érkezése, mit mond Mária? Állhatna itt egy megtört sóhaj, jaj, pedig milyen jó lett volna. Az én utam azért mégiscsak más lett volna. De helyett nem ez áll, hanem azt mondja, Mária, boldognak mond engem minden nemzedék. És Mária újjong, lelkesedik. Lehet, hogy miközben ezt mondja, táncol is. Lehet, hogy még valami csörgőkkel zenélnek is közben. Látni az örömöt. Mária nem tett rossz lóra. Megáll az Isten előtt, felajánlja magát, és nem szégyenül meg emiatt. Ahogyan az egészet indítja, Mária azt mondja, hogy magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong. az én megváltóm előtt. Mária külső szemlélőként beszél a szívéről, az ő lelkéről. Azt gondolom, hogy amikor mi az Isten nagy dolgait látjuk, amikor mi ennek az örömhírnek a birtokába kerülünk, ez egy olyan üzenet kell, hogy legyen, hogy bennünket is táncra perdít, vagy örömre indít, hogy erről muszáj beszélni, ezt másnak is hallani kell, hogy ilyen szabadítót támasztott nekünk, hogy ez a szabadító megtalálható, hogy nem csap be, hogy örömre indít. És sokszor saját magam hívő életét nézve pont nem ez sugárzik az arcomról, pont nem ez a lelkesedés tölt be, úrrá lesznek fölöttem a gondok, meg a fáradtság, meg egyébként is hallottam már, sokszor találkoztam ezzel a gondolattal, és jön a karácsony, és egyik gyerek karácsony, másik gyerek karácsony, és megszokjuk, hogy igen, megszületik a kisbaba, és a szabadító, és az angyal mondja, és a pásztorok mennek, és olyan könnyű ebbe belefáradni, és hogy évről évre mindezt újra előhozzuk. De hogy Mária külső szemlélőként beszél a saját szívéről, lelkéről, nekünk is van egy ilyen lehetőségünk. Prédikálhatunk a saját szívünknek. Irányíthatjuk a saját gondolkodásunkat. Abban a helyzetben vagyunk, hogy az érzések sokszor játszanak velünk. Sokszor nem is vagyunk urai az érzéseknek. Néha úgy vagyunk lenyomottak, depressziósak, úgy vagyunk nyűgösek, hogy nem is értjük, nincs is rá okunk igazából. Mi abban a helyzetben vagyunk, hogy ezt tudjuk befolyásolni. Irányíthatjuk a saját tekintetünket. Ez nem valamiféle önszuggeszió, nagyon érdekes cikket találtam egyébként erről, hogy működik egyébként a pszichológia, kitalált erre egy külön módszert. Ha elég sokat mondok magamnak valamit, akkor az majd valószínűleg megtörténik. Nem akarok belőle sokat olvasni, csak egyet-kettőt, hogy egy bizonyos módszer szerint az első számú alapmondat, amit ismételgetnem kell magamban, mindig, mikor fölébredek reggel, minden nappal, minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok. Na, milyen jó. Második alapmondat, elmúlik. És aztán utána jön egy csomó konkrét utasítás. Például, hogyha testi tüneteim vannak, szemproblémám, akkor mondogathatom ezt sokat, hogy a világ csodálatos, és én örömmel nézem ezt a csodát, szeretlek szemem, és köszönöm, hogy nagyszerűen működsz. És el tudom képzelni, hogy bizonyos körülmények között, bizonyos embereknél valami ebből működik, de érezzük, hogy ez önszuggeszió, valamiféle önmegváltás. Én magamból kipréselek valamit. Amikor Mária útján prédikálunk a saját szívünknek, amikor erre emlékeztetjük magunkat, hogy milyen nagy dolgokat tett Isten, hogy ki vagyok én az Isten előtt, akkor ez nem fajta ilyen, nem egy ilyen fajta szugerálás, vagy önmegváltás, hanem az Isten valódi megváltásának a szemlélése. És mi abban a helyzetben vagyunk, hogy mi hozzánk eljutott ennek az örömhíre, hogy mi ezt halljuk, hogy mi ezt szemlélhetjük, hogy mi ebben belefeledkezhetünk, hogy ennyire fontos vagyok az Istennek, hogy ezt teszi meg velem. Nézzük akkor meg, hogy a mindennapokban mit jelent ez. Hogyan fog ez engem továbbvinni akkor, amikor az én türelmem elfogy? Amikor ott az ebédlő asztalnál megint felhozzák az én témámat. Amivel tudják, hogy na, engem ki lehet borítani. Amikor a másik pont úgy szól be. Amikor engem nem vesznek figyelembe. Amikor én, nem tudom, elhanyagoltnak érzem magam, mert valamiért nincsenek rám tekintettel. Amikor a szomszéd kutyája megint arra jár. Hogyan fog engem tovább vinni az, hogy én irányítom a tekintetemet arra, hogy kicsoda vagyok én az Istennek, milyen megváltót támasztott, milyen nagy dolgot cselekedett. Prédikálhatunk a saját szívünknek, emlékeztethetjük magunkat az Isten munkájára, és most, amikor itt vagyunk az Isten tiszteleten, most is ezt tesszük, emlékeztetjük magunkat arra, milyen nagy dolgot cselekedett Isten. Elküldte azt a valakit, aki tökéletes Isten, tökéletes ember, és úgy hívják őt, hogy Jézus szabadító. Így lett emberré, tökéletes megváltóvá számunkra, mert pontosan ő rá volt szükségünk. Isten pontosan azt adja nekünk, amire nekünk szükségünk van. Legyen tehát bizalmunk Isten felé. Mondhatjuk bátran, hogy legyen meg a te akaratod. A családomban, a gyereknevelésemben, a munkámban, a megélhetésemben, a lakhatásomban. Az Isten jót tervez felőlünk. adjon Isten ehhez bizalmat, és azt a lelkületet, ami Máriát is vitte ebbe a táncba. Kívánom azt, hogy egy ilyen örvendező karácsonyunk legyen, és emlékezzünk arra valakire, akit Jézusnak hívnak, szabadítónak. Amen. Imádkozzunk. Magasztalja a lelkem az Urat, és az én lelkem újjong, Isten az én megváltóm előtt. Valóban szeretnénk téged magasztalni, áldani, mennyei édesatyánk. Köszönjük neked, hogy te nagy dolgokat cselekedtél, és kifejezetten áldunk téged azért, mert ez nem maradt ott Betlehemben, ez a nagy dolog, amit tettél, hanem gondoskodtál róla, hogy ebből legyen végkifejlet, legyen megváltás, és gondoskodtál arról is, hogy ennek a híre 2000 évvel később ide mi hozzánk, kis Magyarországunkra is elérkezzen. És köszönjük, hogy olyan kiváltságosak lehetünk, hogy most mi vagyunk itt a te népedként, akik mindezt szemléljük, akik mindebben gyönyörködünk, akik próbáljuk emészgetni, mit is jelent ez pontosan, és hogy hogyan lehet ez valósága a mi életünkben. Erre kérünk téged, édesatyánk, hogy ne engedj el úgy bennünket, hogy ez rajtunk kívülállóként marad a te nagy jótéteményed. Úrunk, szeretnénk nem csak hallani, hanem szívvel is belekapcsolódni abban a nagy szabadításban, amit te itt elvégeztél, ami elkezdődött Betlehemben, és aztán befejeződött a Golgotán. Úrunk, amikor te hívsz bennünket, akkor érezzük annak a terhét, hogy kockázata van annak, hogyha igen mondunk. Érezzük ezt a feszültséget, hogy a te akarataid nem biztos, hogy mindig egyeznek a mi akaratunkkal. És látod, olyan sok mindent láttunk már. Látod a mi bizalmatlan szívünket, és hogy igazából minden okunk megvan a bizalmatlanságra, mert van sok rossz tapasztalatunk az életben. Úrunk, köszönjük, hogy nálad nincsenek apró betűk. Köszönjük, hogy amikor te hívsz, akkor te megjutalmazod a bizalmat, és rászolgálsz a bizalomra. Úrunk, annyira igyekszünk a gyerekeinknek is megtanítani, meg magunkat is nevelni, hogy mindent tudatosan, mérlegelve tegyünk, józanul, és köszönjük, hogy te ezt tiszteletben tartod. Köszönjük, hogy te nélkülünk nem teszel egy lépést sem, a mi megmentésünkben sem. Hogy te mindent elkészítettél, de ezt nem nyomod le a torkunkon, hanem pontosan annyit hajtasz végre a mi életünkben, amennyit neked megengedünk. Úrunk, te hívsz minket egy izgalmas útra, te veled. Érezzük a feszültséget. Menjünk, ne menjünk. Kérünk téged, hogy most így állítsd elénk Máriát, mint aki egy ékes bizonyíték arra, hogy aki neked igen mond, az később úgy számolhat be erről, hogy boldognak mond engem minden nemzedék. Szeretnénk ezt a boldogságot magunknak, a családunknak. Szeretnénk ezt megtapasztalni. Szeretnénk megtapasztalni a békességet, a helyreállt kapcsolatot te veled. És szeretnénk megtapasztalni azt, hogy ez lecsoroghat a mindennapokba, az egymással való kapcsolatunkban is. Úrunk, most, amikor az ünnep kapcsán együtt vagyunk, akkor kérünk, hogy ez hadd valósuljon meg, hadd váljon apró pénzé, hogy a veled való kibékülésünk hadd eredményezzen egymással való kibékülést is. Kérünk, hogy nyisd ki a szemünket most éppen erre, hogy hogyan tudjuk ezt munkálni. Indítasz-e minket bocsánatkérésre? Indítasz-e megbocsátásra? Indítasz-e figyelmeztetésre? Vigasztalásra? Urunk, hozzuk eléd a mi kapcsolatainkat, hozzuk eléd a családunkat, talán évtizedek óta terhelt kapcsolatokat is. Hozzuk eléd a házasságainkat, a jobban és kevésbé jól működő házasságokat. Fordulunk hozzád akkor, amikor lehet, hogy már az utolsó pillanatban vagyunk, vagy éppen kenyértörés előtt. Te az az Isten vagy, aki nagy dolgokat cselekszel. Indítsd a szívünket arra a bizalomra, hogy merjük kiszolgáltatni magunkat neked. És Urunk, add, hogy hadd jussunk el odáig, hogy ha a mi útjaink csődöt mondtak, akkor nem mondjuk azt, hogy ez már nem lehet jobb, hanem nézzük meg, hogy veled mire jutunk. De kérünk azért is, Urunk, hogy hadd ne várjuk meg mindig azt, amíg az összes útunk nekünk csődöt mond, hanem építsed a mi bizalmunkat benned, add azt a lelket belénk is, amely Máriában munkálkodott, hogy te biztosan tudod, hogy mit cselekszel, és legyen nekünk a te akaratod szerint. Szeretném most így kimondani, nem vakmerőségből, hanem benned bízva, az életünk minden területén legyen az, amit te szeretnél nekünk adni. Amen.
Az Úr Jézusról tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Isten áldja meg az ünneplésünket, találkozunk holnap is. Áldás, békesség, viszontlátásra.